neked igen, neked igen.
Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A G7 pénzügyminiszterei arról tárgyalnak, hogy közösen felszabadítsanak kőolajat a stratégiai tartalékokból, számolt be róla a Financial Times. A lap szerint a lépést a Nemzetközi Energiaügynökség koordinálná, vagyis a tagországok összehangoltan adnának ki olajat a vészhelyzeti készleteikből. A beszámoló alapján a G7 három országa, köztük az Egyesült Államok már jelezte, hogy támogatja az elképzelést. A javaslat célja az lehet, hogy stabilizálják az olajpiacot és enyhítsék az esetleges ellátási problémákat. Mindeközben az Egyesült Királyság földgáztartalékai jelentősen csökkentek, és a jelenlegi adatok alapján mindössze körülbelül másfél-két napra elegendő mennyiség áll rendelkezésre, derült ki a National Gas friss adataiból. A jelentés szerint a brit gáztározókban lévő készlet a tavalyi 18.000 gigawattóráról 6.700 gigawattórára csökkent, ami a jelenlegi fogyasztás mellett körülbelül másfél napnyi keresletet fedez. Emellett hasonló mennyiségű földgáz található cseppfolyósított formában is. A szakértők szerint a brit készletek alacsony szintje miatt a kereskedők magasabb árat kérnek a gázért, tudva, hogy az ország kénytelen külföldről beszerezni az energiahordozót. A magyar külügyminiszter szerint azonnal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat Európába a közel-keleti háború miatti drámai áremelkedések megelőzése érdekében, közölte Szijjártó Péter hétfőn Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi és Energiabiztonsági Tanácsülését követően arról számolt be, hogy a közel-keleti háború nem a megoldás irányába mutat, egyre durvábbak a légicsapások a térségben, és nagy probléma a Hormuzi szoros lezárása is, melyen keresztül zajlik a világ tengeri kőolajszállításának 33%-a, a világ tengeri földgázszállításának 20%-a, illetve több arab állam is itt bonyolította le exportjának teljes egészét. Ha Brüsszel nem engedi vissza az orosz energiahordozókat az európai piacra, akkor drámai áremelkedést kockáztat Európában, tette hozzá Szijjártó Péter, aki leszögezte, hogy a közel-keleti háború negatív hatásainak mérséklése érdekében azonnali hatállyal vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra. Presbitériuma megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolcavasi Református Egyházközség. Vasárnap hálaadó Isten tiszteletet tartottak, előtte szombaton testvérgyülekezeti találkozót szerveztek, valamint tudományos konferencián ismerhették meg a résztvevők a Miskolci Református Egyházközség 18. századi történetét, a presbitérium megalakulásának körülményeit. Erről dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára tartott előadást. Mint rádiónknak Hangóné Birta Melinda, az egyházközség lelkipásztora elmondta, a határon túli testvérgyülekezetekkel évek óta szoros a kapcsolat, ez az egyik oka annak, hogy a presbiteri ünnepséggel egy időben szervezték meg a találkozót.
A testvérgyülekezeteinket hívtuk meg határon túlról, Kolozsvár-Törökvágásról, Léváról, Felvidékről, illetve a Müncheni Magyar Gyülekezetnek is itt van a képviselője. Évek óta tart ez a testvérgyülekezeti kapcsolat mindhárom gyülekezettel, és úgy gondoltuk, hogy egy olyan alkalmat, ami számunkra is jelentős, összekötjük egy ilyen találkozóval, hiszen a másik apropója ennek az ünnepnek, hogy 290 évvel ezelőtt alakult meg az Avasi Gyülekezet presbitériuma, ami azt jelentette, hogy a város vezetése és az Avasi presbitérium, vagy az Avasi Gyülekezet vezetése tulajdonképpen ugyanazt jelentette, tehát ugyanazok álltak a város élén, mint a gyülekezet élén, és 1735. december 29-én gyakorlatilag megalakult egy önálló önálló testület az avasi gyülekezet részéről. Azt gondolom, hogy a lényege tulajdonképpen ennek az ünnepnek az is, hogy megértsük, hogy odafigyeljünk még jobban arra, hogy egy gyülekezetnek a jövője tulajdonképpen a presbitériumnak a kezében is van, tehát hogyan gondolkodnak ők, mint presbiterek a gyülekezetről, hogyan gondolkodnak azokról a feladatokról, amelyek kihívást jelentenek egy-egy gyülekezet életében, helyileg is, illetve általánosságban is lehet ezt elmondani, hogy mindig meghatározó szerepe van annak, hogy egy presbitérium, egy vezetőtestület hogyan gondolkozik a jövőről.
Húsvét előtt ellenőrzik a boltokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei. Az ünnepi készülődés időszakában fokozott figyelemmel kísérik a piac működését, hogy a családok megbízható minőségű, szabályosan jelölt termékek közül tiszta és átlátható feltételek mellett választhassanak, derül ki a hatóság honlapján közzétett hivatalos tájékoztatóból. A vizsgálatok kiterjednek a speciális fogyasztói csoportok számára készített termékek jelöléseinek ellenőrzésére is. Sor kerül ezen felül a húsvéti ünnepkörhöz tartozó termékek árfeltüntetésének, valamint az akciós árakra vonatkozó szabályok betartásának vizsgálatára is. A kiemelt élelmiszertermékcsoportok közé tartozik az étkezési tojás, a friss bárány és a sertéshús, a páncolt és füstölt húskészítmények, a csokoládé figurák és a lédik édességek áll a hatóság közleményében. A Fidesz-KDNP jelöltje Kaló Attila nyerte a kazincbarcikai időközi választást. Március 8-án vasárnap azért tartottak időközi önkormányzati választást Kazincbarcika 7-es számú egyéni választókerületében, mert a terület képviselője dr. Pásztor Gábor decemberben tragikus hirtelenséggel elhunyt. A településen a kormányzó párt 2006 óta mindössze háromszor tudott nyerni a városban egyéni választókerületben. Legutóbb 16 évvel ezelőtt számolt be a Bón internetes oldal. 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó villamosipari technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. A 37-es számú ipari gimnázium villamosipari tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergiaipari szakemberek képzése 3 első osztállyal a gépipari technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe, 55-ben nyerte el az iskola épület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét, mondta a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja Kis Gábor, volt Blátis diák.
Most a Bláthy Ottó villamosipari technikumunknak a 75. születésnapját ünnepeljük, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, és rengeteg érdekesség van a múltjában, rengeteg tradíció és nagyon sok eredmény a jelenébe, úgyhogy azt gondolom, hogy van miről beszélni. Amióta az iskola működik, itt beiskolázási gondok soha nem voltak, tehát mindig annyira népszerű volt, hogy volt annyi jelentkező, hogy megteljen az iskola. Az, hogy milyen túljelentkezés volt, az egy másik kérdés. Ugye én magam is Blátis voltam, emlékszem, hogy akkor is egy nagyon erős túljelentkezés volt, és nagyon jó eredményekkel is izgultunk, hogy felvételre tud-e kerülni valaki ebbe a kiváló iskolába. Most jelenleg kb. 650 diák vagy résztvevő van a képzésbe. Azért fogalmazok így, mert ezeknek csak egy része, aki tanulóként van jelen. Most jelenleg 470 körül van a tanulói létszámunk, viszont nagyon fontos az, hogy emellett felnőttek is tanulnak. Ez egy nagyon pozitív folyamat az elmúlt időszakban. Azt mondhatnám, hogy aki 15 éve végzett, és most menne be az iskolába, már azt se ismerne rá, nem, hogy aki a 80-as években, mint például én, ami ilyen óriási dolog, egy nemzetközi pályázat keretében egy ipari robotika labort tudtunk létrehozni, ahol olyan ipari robotok vannak, ami a nagyvállalatoknál, a Boschnál vagy egy autógyárban, tehát nem modellekkel tanítjuk a gyerekeket, hanem valódi, igazi, komoly, nagy robotok vannak ebbe a laborba. De ami ezen kívül nagyon fontos, hogy megjelent az okos otthon, az automatizálás önmagában egy-egy ilyen laboratóriummal.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhul, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen. Hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Az irányt, idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Március 10-e a Székely Szabadság napja van. A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-ai határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap a székelység összetartozásának napja. 1854-ben ezen a napon végezték ki a Marosvásárhelyi postaréten Bágyi Török János kollégiumi tanárt, Martonosi Gálfi Mihály ügyvédet és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokost, akik a magféle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. Az eseménynek emléket állító Marosvásárhelyi székely vértanúk emlékmű műve, 6 méter magas, porosz gránitból készült obeliszk, északi alapkövén fekvő, nyíltól sebzett oroszlán dombor művével, amely a mellső lábai között zászlót tart, alatta két keresztezett kardon a magyar címer áll. Ezen a napon az erdélyi magyar szervezetek Marosvásárhelyen megemlékezést és felvonulást tartanak, amelyre Erdély magyar lakta településeiről érkeznek a résztvevők, több magyarországi városban szolidaritási megmozdulást is szerveznek. Kedves hallgatóink, a mai reggel folyamán Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal nyitjuk az órát. Fél hétkor híreket mondunk, 3/4 hét előtt nem sokkal, pedig elindítjuk azt a felvételünket, amelyben dr. Tamásné Besenóra, a budapesti Betesda Református Kórház kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a Hermina úti épületről, amelynek várótermeiben és folyosóin kortárs művészek alkotásai láthatók. Tartsanak velünk a részletekért, kellemes reggelt, jó rádiózást kívánok Önöknek!
Moment by moment till let my moments till forever pass by.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás Istennek, békesség embernek. Kocsis Ádám vagyok, református Ne felejts otthon bésztő és alapszolgáltatási központ telephelyvezető lelkipásztora. Atya fiúi, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és az ige szavával. Ezek az igék megbízhatóak és igazak. Hát ezzel a lelki csendességgel hallgassuk meg a János írása szerinti Szent Evangélium 14. fejezetének 14. versét. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Amen. Szeretett testvérek, a gyermekeim apucinak, édesapának és légy szívesnek szólítanak, amikor nagyon szeretnének valamit. És előfordult már párszor, hogy ott és akkor nemet tudtam mondani egy-egy dologra, na de aztán pár órával később visszamentem a magam csendességébe, és megvettem nekik. És egyszerűen azért, mert azt éreztem, hogy látni akarom azt a ragyogó, sugárzó boldogságot az arcukon, és nem attól, hogy megkapták a játékot, hanem hogy kimondatlanul is ott van a tekintetükben, a hálatelt ölelésben, hogy köszönjük, hogy szeretsz. Na és ekkor döbbentem rá, hogy Isten is ezt teszi az övéivel. Nem mindig azt adja, ami nekünk kell, de mindig azt adja, amire szükségünk van. De a szükségest, azt mindig. A példabeszédek könyvének 30. fejezet 8. versében olyan szépen megvan írva a szükséges kérelme. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és nem mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Isten nevét. Bőjtben, lelki szegénységben élni a leggazdagabb állapot. Olyankor valahogy őszintén tud kérni az ember, és ha hiszi Jézus szavait, mégpedig, ha valamit kértek tőlem az én nevemben megteszem, akkor azt is elhiszi, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Éppen ezért ma Isten felé tárja tenyereit, és azt kéri, hogy mondj el mindent, mindent, ami benned kétséget okoz, félelmet, megbotránkoztatást, tőle való távolmaradást, és kérj megújulást, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Imádkozzunk. Uram, számodra nincs lehetetlen, de én tehetetlen embernek érzem magam. Tégy engem a cselekvő hit emberévé, hogy elhiggyem, hogy a hegyek megmozdíthatóak. Légy életem megújítója, hogy élettelen lelkek lelkesítője lehessek. Kérlek, változtass meg, hogy változtathassak a változtathatatlanon. Amen.
Igei gondolatokat hallottak a református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Here. Come.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek. És hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Eszterházy János élete példája az európai keresztény értékek melletti félelem nélküli bátor kiállásnak és kitartásnak, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a mártírsorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen az országházban. Kiemelte, Eszterházy Jánost mindössze 56 évig tartó földi útja a 20. század legnagyobb magyarjainak sorába emelte. Gulyás Gergely azt mondta, az első világháborút követően magyarnak maradni az elcsatolt területeken, a magyarok jogaiért küzdeni az utódállamokban, egyedüliként nemmel szavazni a szlovák parlamentben a zsidóság deportálására, majd üldözöttek százait menteni saját birtokon, végül a lélek megtöretése nélkül viselni 12 évnyi kommunista kényszermunkát és börtönt, csak sziklaszilárd jellemmel a keresztény hit világon túli igazságába vetett meggyőződéssel lehet. Ilyen volt Eszterházy János, mondta a miniszter. Idén a két díjazott Fónagy János politikus, gazdasági és közlekedési szakember, valamint Orosz János nagyszombati érsek. Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes gondosóra applikáció, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondosóra programma már több mint 1 millió idős ember biztonságát szolgálja. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobil alkalmazást, mostantól már lehetséges a helymeghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket. A miniszter hozzátette, a digitális állampolgárság programon keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés. A 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél, zárta a szavait Lantos Csaba, azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a gondosóra mobil alkalmazást. Júliusban rendezik Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivált, melyre a szervezők hazai és határon túli magyar ifjúsági néptánc együttesek jelentkezését várják, tájékoztatott a Szegedi Nemzetközi Néptánc Fesztivál Alapítvány. A fesztiválon az együttesek zsűri előtt színházi körülmények között mutatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiákat és tánc kompozícióikat, melyet a szakemberek értékelnek és díjaznak. A szervezők néhány éve döntöttek úgy, hogy a rendezvényen az ifjúsági csoportok számára kínálnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget, hiszen ez a korosztály már birtokában van annak a tánctudásnak, mellyel képesek teljes esztétikai élményt nyújtani, miközben a lelkesedésük, szenvedélyük, odaadásuk páratlan.
Az időjárásról.
Kedden gomoly felhők is képződnek, de egy csapadék nem várható. Napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébbel, hogy bánsz. Kísérjen a hold is téged testőrként. Sötétségben lásd meg a fényt, a fényt, a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal!
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Néhány éve még elhagyatott, leromlott irodaház volt. Ma olyan gyógyító tér, ahol a kortárs művészet, a játék és a gyermekbarát szemlélet együtt segít oldani a kórházi lét feszültségét, és teszi emberibbé, szerethetőbbé a gyógyulás idejét. A budapesti Betesda Gyermekkórház Hermina úti épületének várótermeiben és folyosóin mostantól Simon András grafikus művész, író-költő kifinomult és szellemes alkotásai jelennek meg a gyermekek számára is megközelíthető felfedezésre hívó formában. Az arculatot a rendelők falain kortárs gyermekkönyv illusztrátorok, többek között Rufus Kinga, Simonides Hajnalka és Szertszabó Dorottya munkái teszik teljessé. A további részletekről dr. Tamás Nébesen Óra stratégiai igazgatóval beszélget Balázs Alexandra.
Ez egy folyamatos törekvésünk, és azt gondolom, hogy kötelességünk is annak ellenére, hogy a forrásunk az viszonylag kevés van rá, és az infrastruktúránk az nem erre épült 160 évvel ezelőtt. Ennek ellenére állandóan felújítunk, építkezünk, és újabb épületeket tudunk átadni, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Ugye ez néhány éve még egy elhagyatott, leromlott irodaház volt, de akkor is folyt benne gyógyítás? Vagy ez akkor egy kiszemelt épület volt, hogy ebből majd mi lesz?
Ez egy irodaház volt, amelynek más volt a funkciója, és más volt vele a terv, nem is a mi tulajdonunkban volt. Azonban a COVID idején oltó központot kellett létrehoznunk, és akkor kerestük meg a Városliget ZRT-t, hogy segítsen nekünk ideiglenesen erre helyet biztosítani, és ebben az elhagyatott épületben először egy oltópont indult el, majd abból épült fel kvázi egy teljesen új szakrendelő, és ez került végül aztán a Betesda Gyermekkórház kezelésébe, és itt zajlik most ez a gyógyító tevékenység.
Miért pont Simon András nevét kapta?
Simon András grafikus művész régóta nagyon fontos a Betesda Gyermekkórház közösségének életében. 30 évvel ezelőtt találkoztunk először Simon Andrással, aki már jelen volt akkor is, amikor a kórház, a református egyház fenntartása alá került, és egy képpel ajándékozta meg akkor az akkori főigazgatót, amely a gyógyítás lényegét ábrázolja. Tehát régi ez a kapcsolat, és ő volt az, aki megtervezte az első logónkat is, amelyben egyvonalas grafikái által kifejezi azt a fajta hozzáállást, ahogy mi a gyógyításhoz próbálunk napról napra hozzáállni. És nagyon fontos még, hogy a kurátora is volt alapítványunknak haláláig, és nagyon szívén viselte a Betesda kórház sorsát, unokái is, gyermekei is így gyógyultak sok esetben, és mikor gondolkodtunk, hogy mi lenne egy méltó névehez az új épületünkhez, ez a felújított épületünkhöz, akkor rendhagyó módon nem egy orvos, nem egy medikust választottunk, hanem Simon András előtt tisztelgünk ezzel az új épületünkkel, kifejezve azt, hogy ugyanazt gondoljuk az emberi test és lélek összetettségéről és egészségéről, ő művészettel, mi pedig a gyógyítással teszünk ezért.
A művészet és hát a gyermekbarát gondolat, az hogyan jelenik meg az épületen belül?
Minden kórház, minden gyermekkórház, gyermekosztály próbál olyan környezetet teremteni. Erre látjuk a tendenciákat, amelyek a gyerekeknek a feszültségét oldják, amely egy otthonos, biztonságos környezetet teremt. Ez sokszor nem egyszerű a jelenlegi infrastruktúrában, ezért különösen fontos, hogy hogyan tervezzük meg azokat a tereket, amelyek rendelkezésre állnak. És itt nagyon fontos volt az a fajta egyszerűség, letisztultság, amely nem csak élénk harsány mintákkal szólítja meg a gyerekeket, hanem egy megtervezett koncepció része, és sokkal inkább helyet kap ebben a művészet. Itt nagyon fontos, hogy a kommunikációnk is legyen akadálymentes, tehát azok, akik nehezen értenek, nehezen olvasnak, akár nehezen kommunikálnak gyerekek, ők is megtalálják a biztonságot a falaink között, például autista gyermekek. És itt ennél az épületnél nagyon fontos volt a tervezésben, hogy számukra is egy olyan teret alakítsunk ki, az egyszerű színekkel, tényleg egy hosszas tervezés és felmérés készült, melyik színek milyen módon hatnak például a gyerekekre, és ebbe vontuk be a kortárs művészeket, kortárs gyermekkönyv illusztrátorokat, akik szívesen álltak az ügy mellé, és jelen pillanatban a rendelők falait, az ő munkáit is díszítik.
És interaktív az intézmény belülről, tehát a tudást is szolgálja, hiszen interaktív táblákon keresztül ismerhetik meg a gyerekek a saját idegrendszerüket, mozgásszerveiket, tehát egyrészt tudhatják azt, hogy mondjuk valahol mi történik velük, meg egy kicsit tanulhatnak is.
Így van. Ez egy járóbeteg rendelő intézet a Betesda Gyermekkórházban, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan érkeznek, rövid időre várakozniuk kell az ellátásra, és ezt az időszakot is azt gondoljuk, hogy fontos úgy megélni, kihasználni, hogy nem csak lekötjük a gyerekeket, hanem egyfajta tudást is adunk számukra. Még egyébként egy felnőttnek is nagyon érdekes ezeket végig pörgetni, végig forgatni és megfigyelni, hogy mi minden zajlik az emberi testben. Tehát itt egyszerre volt egy edukációs célunk is ezekkel az interaktív játékelemekkel, másfelől pedig szeretnénk egy tartalmas szórakozást. Furcsán hangzik ez egy kórházban, de azt gondolom, hogy a gyerek mindig gyerek, a kórházban is gyerek, ezért azt is szeretnénk nekik adni, hogy egy élményszerű közegbe kerüljenek, és ezt próbáltuk megvalósítani ebben az intézményben.
És bent egy fal is tisztelek Simon András művészete előtt, tehát ott is lehet tudni, aki esetleg nem ismeri, hogy ki volt Simon András grafikus íróköltő.
Így van. Sokan nem biztos, hogy találkoztak, vagy nem ismerik minden munkásságát, és azért fontosnak tartottuk, hogy mind képileg, mind a versei által egy kicsit közelebb hozzuk Simon Andrást a hozzánk érkezőkhöz. Itt azokat választottuk ki közösen a családdal, Simon András lányával és a teljes családdal egyetértésben, amelyek közel állnak a gyógyításhoz, amelyek a legfontosabbak voltak a művész úrnak, és ezáltal mutatjuk be az ő munkásságát, és adunk egyfajta művészi élményt mindazoknak, akik hozzánk érkeznek.
A megnyitón voltak gyerekek is. Mit szóltak a belső enteriőrhöz, ehhez az egész intézményhez? Van egy olyan fal is, ahol lehet fotózkodni, tündéri állatok vannak a háttérben.
Így van, és minden cselekvésünknek az a cél, hogy a gyerekek élvezzék. Tehát amikor látjuk azt, hogy belépünk egy épületbe, és a gyerekek birtokba veszik azokat az elemeket, amelyeket megálmodtunk számukra, az egy nagyon nagy élmény, mert visszaigazolja azt, hogy igen, tényleg erre van szükség. És amikor végigmentem aznap reggel az intézményen, minden szintjén, és láttam, hogy gyerekek állnak a különböző falak előtt, fotózkodnak, és használják a különböző fali memóriajátékokat, vagy pörgetik az előbb említett edukációs elemeket, akkor nagyon jó volt látni, hogy ez valóban eléri a célját, és amiért megszületett ez az ötlet, az most meg is valósul.
Egyébként jó részt önerőből és pro bono felújításból valósult meg a beruházás?
Ez egy nagyon fontos elem, hogy szinte csak önkéntes munkából és felajánlásból valósítottuk ezt meg, illetve szereztünk, kértünk hozzá támogatókat, akik szívesen álltak is emellé, akár alapanyag felajánlásával, tehát akár festékre is gondolok, önkéntes munkával, rengeteg csapat dolgozott itt hétvégenként önkéntes munkában, akik megújították ezt a annó irodaházként funkcionáló épület együttest, és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki ezt fontosnak tartja. Valaki pénzbeli adományt tudott adni ehhez, és így tudtuk megrendelni és legyártatni olyan játékokat, amelyek méltóak ehhez az intézményhez.
Lesz folytatás? Vannak még tervek?
Lesz folytatás, és szeretnénk ezt a fajta egységes dizájnt és koncepciót végigvinni a többi épületünkön is. Egy dizájnerrel együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy ez a magyar egészségügyben, a gyerekgyógyászatban egy újdonság, hogy erre is fektetünk figyelmet, energiát, hogy valóban a tervezés is már egy profi minőség legyen, és aztán a megvalósítás pedig lépésről lépésre az önerőnkből, ahogy telik, ahogy tudunk előre haladni, úgy fogjuk megvalósítani.
Ugye beszéltünk arról, hogy jó részt önerőből, pro bono felújításból valósult meg az egész, és hogy nagyon sokan dolgoztak ezen a projekten, és folytatódik. Azt hiszem, hogy most jön az, ami megint nagyon fontos lesz a Betesda Gyermekkórház számára, az adó 1%, ugye?
Így van, és köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet, mert valóban ezekből tudunk fejlődni, és nem csak megmaradni egy szinten, nem csak túlélni a mai magyar egészségügyben, hanem megvalósítani olyan projekteket, amelyek mind a gyerekeknek és a családoknak a jólétét szolgálják, és az a célunk, hogy ezekkel a fejlesztésekkel egy olyan környezetet, olyan gyógyító környezetet teremtsünk, mind kinézetében, mind pedig orvosi eszközállátásban, amelyet a saját gyerekeinknek is szeretnénk, és ahova mi magunk is szívesen fordulunk beteg gyermekeinkkel.
Megvannak már a tervek, hogy az adó 1%-ot mire szeretnék majd költeni?
Így van, az idei év adó 1%-os gyűjtése, annak a vonalnak a folytatása, hogy az alternatív kommunikációs eszközökkel szeretnénk elérni azt, hogy minden gyerek, aki nem tud kommunikálni, már említettem az autizmussal élő gyermekek helyzetét, de sok olyan gyerek van, aki nem tud beszélni egy baleset, egy idegrendszeri sérülés következtében, és számukra léteznek már olyan eszközök, amelyek segítik a kommunikációt, már akár az intenzív osztályon, rehabilitációs osztályon, itt olyan eszközökre gondolok, például szemeg, gér, fejegér, amikor valaki a szemével tud kommunikálni, mozgatni egy számítógépen dolgokat. Ezek olyan technológiák, amelyek megkönnyítik a kommunikációt az orvosbeteg család vonatkozásában ezekkel a gyerekekkel, és ez egy nagyon fontos, nem finanszírozott területe a gyerekellátásnak, és ezekre szeretnénk fordítani, tehát a legelesettebbekkel is tudjunk kommunikálni a kórházban, illetve folytatjuk azt a fajta akadálymentesítést, amelyek mind bútorzatban, mind pedig eszközökben megjelennek a kórházban, és ez egyik kiemelt cél, de ezen túl számos olyan projektünk van, amit csak az 1%-ból tudunk megvalósítani, mint az anyákháza, a különböző állatasszisztált terápiák, és minden olyan kezdeményezés, amely a gyerekek gyógyításához ezt a pluszt adja, amiről beszéltem.
Sokan ajánlják fel az adó 1%-ukat? Vagy vannak, akik úgy gondolják, hogy olyan keveset tudnék adni, és nem adom, pedig hát a sok apróból is lehet
mindenkit,
több.
Hogy ha van adója, ha nincs, most itt az adóváltozások miatt sokan azt gondolják, hogy már a tavalyi évet nem is érdemes felajánlani, itt gondolok a 3 gyermekes édesanyákra, akik az első 8 hónapban még adóztak, tehát én mindenkit bátorítok, hogy ajánlja fel az 1%-át, akkor is, hogyha akármilyen pici összeg, mert ezekből az összeadott pici összegekből hatalmas dolgokat tudunk együtt alkotni, és erről folyamatosan tájékoztatjuk is mindazokat, akik szívesen fogadják a híreinket, és szívesen látják, hogy mi lesz az ő felajánlott összegükből.
Azt lehet tudni, hogy tavaly például mennyi volt a felajánlott adó 1%?
Tavalyi évben 260 millió forint egy rekord összegű felajánlás volt. Ez 22 ezer embernek a felajánlása, és az idei összes fejlesztésünk jóformán ebből tud megvalósulni, ezekből tudjuk vinni ezeket a fejlesztéseinket.
Kedves hallgatóink, dr. Tamás Nébese Nórával, a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórház kommunikációs vezetőjével Balázs Alexandra beszélgetett.
De én láttam, hogy feletted.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Néhány perc múlva 7 órakor a hírek hangzanak el itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a március 10-i keddi Kontinentális Reggeli című magazinnal várom Önöket.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Egész napos szerelemben, a mélység fölött szögdécseltem, megyek szépen, megmosakszom, jó sok az emlék, hagyom, hogy hasson, hálát adok, hogy nem zuhantam mellőled, csak gondolatban, oda nem adnám semmi pénzért, sem ezt a napot, sem ezt az érzést, annyira gazdag lettem hirtelen. Fogalmam sincsen, mit kezdjek veled. Lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Előtted volt az egyedül lét, úgy éreztem, hogy menekülnék. Annyira jó volt az érintésed, miért ne félnék, mitől is féljek, el is lehet veszítenem, miért is higgyem azt, hogy te nem szívódsz fel, ahogy az átlag, ha kinyitom a szemem, még mindig látlak, annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled, lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Menj el, de aztán vissza gyere, add, hogy ne pusztuljak bele, le ne zuhanjak egy újabb magányba, ne álmodozzak megint hiába, volt már olyan, éppen elég, máig is iszom még a levét, el ne vedd tőlem azt, ami lennél, nem is kívánok nagyobbat ennél, annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled, lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, mikor annyira gazdag lettem hirtelen, fogalmam sincsen, mit kezdjek veled, lehet, hogy holnap is itt leszel nekem, de addig is mivel kényeztesselek, szívem, szívem. Veled annyira gazdag lettem hirtelen. Veled annyira gazdag lettem hirtelen. Szívem, szívem. Gazdag lettem hirtelen, szívem, szívem.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.